Nagy szeretettel köszöntöm itt a Cinkotai stúdiónkban Baranyi József testvérünket. Nagyon gazdag, különleges életútja van. Alapvetően a hitre jutása, megtérése változtatta meg az életét. Ő Biblia kiadással foglalkozik a mai napig is, média szakember. Több évet élt Monte Carlóban, és a Transworld Radio evangéliumi rádiónak volt a munkatársa, 5000 rádió szolgálata született ott meg, és a szolgálataik hatására érkezett 10000 visszajelző levél. Megszervezte például az 1908-ban kiadott Károli Gáspár Bibliának a legépelését. Több évi munkával elkészítette a Károli Bibliához a konkordancia könyvet, ez, ha jól tudom, 2000 oldalas. Későbbiekben megszervezte szintén a Károli Bibliához az ige magyarázatokat, és így adták ki a Biblia szövegével együtt. Aktív tagja vagy alapítója is volt különböző szervezeteknek, például a Protestáns Média Alapítványnak, a Veritas kiadónak, és részt vettünk nyáron az elmúlt évek legnagyobb keresztény rendezvényén, a Puskás Arénában, az Ez az a Nap rendezvényen, ahol Józsi bácsi is szolgáltál. Több tízezer Bibliát kaptak az odaérkezők, ezt a bizonyos Jézus Bibliát, és a te kiadód van mögötte, és én is, és mások is áldással forgatják azóta is. Megemlítem még, hogy egy nagyon komoly díjat kaptál, 2002-ben a Károli Gáspár díjat. Kérem, hogy beszélj egy kicsit a rádiószolgálatról. Ma már a ifjabb nemzedék már nem nagyon tudja, mi ez a Monte Carlo rádió, vagy Transworld rádió. Én 60-as években nagymamámhoz elmentem, lesepertem a gangot, vittem neki vizet, behívott a belső szobába, ülj le kis unokám, és hallgass meg, és bekapcsolta a rádiót, és akkor ott hallottam én először életemben gyerekként ezt, hogy a Transworld rádió adása következik, és recsegett, ropogott ez az adás, hasonlóan a Szabad Európa rádióhoz, az, ami egy politikai adó volt, de ez meg egy evangéliumi adó volt. Miért jött létre ez? Milyen szempontjaitok voltak, és ez a 10000 levél, ezért ez nagyon megdöbbentő, hogy rengeteg visszajelzést kaptatok. Hogy látod ennek a szolgálatnak a tartalmat, jelentőségét, célját, ami volt?
Talán azzal kezdeném, hogy amikor az első rádióadásaimat kellett elkészíteni, akkor rájöttem, hogy én most nem egy kis hallgatósághoz, egy gyülekezeti hallgatósághoz, egy templomi hallgatósághoz szólok, hanem lényegében egy ország az én hallgatóságom, sőt, mondhatnám, hogy az ország határain túl is valamennyi magyarul beszélő ember felé intézem az én szavaimat. Ez viszont komoly megfontolásokra indított. Nevezetesen rájöttem arra, hogy én nekem nem egy úgynevezett kánaáni nyelvet kell használnom, tehát azt a nyelvezetet, ami megszokott az én bizonyos felekezetemben, ahol én felnőttem, legyen az tradicionális egyházi református, evangélikus, vagy baptista, vagy akár katolikus, hanem egy olyan hallgatóság van előttem, akik nem biztos, hogy ezek közé tartoznak. És nekem olyan szavakat kell használnom, amelyeket mindenki ért. Ez volt az első, az, ami igazán komoly feladatot jelentett számomra, hogy minden mondatomat úgy fogalmazzam meg, hogy az bárki számára érthető legyen.
Vagyis, ahogy Jézus beszélt az emberekkel. Ezt sem mi találtuk ki. Őt értették, köszönöm. És értik a mai napig.
Köszönöm, tökéletesen egyetértek, és amikor egy kicsit korábban a Bibliáról beszéltünk, Jézus személye volt, és a mai napig is az ő személye az számomra, akit mintának tudok tekinteni.
A médiában is.
Még a médiában is. Ha szabad itt csak egy kis zárójelbe tenni valamit, hogy ha kinyitom a Bibliámat, én legszívesebben a mai napig az evangéliumokat és abban is Jézusnak a beszédeit szeretem olvasni. Pedig azt már ezerszer és ezerszer elolvastam, de még mindig találok benne olyan dolgokat, amelyért érdemes volt kinyitni, és amelynek üzenete van számomra. És most akkor ehhez a szóhoz, hogy üzenet kapcsolódnék, nevezetesen, amikor ezeket a rádióadásokat készítettem, ez volt az egyik legfontosabb dolog, hogy úgy éreztem, hogy minden bibliai résznek, amelyről én az adásokban valamilyen módon beszéltem, van egy üzenete, és azt az üzenetet kell nekem tovább adni a hallgatóknak. Tehát nem kell elvesznem a szavaknak az elemzésében, nem valami filozófiai tartalommal kell azt megtölteni, hogy közelebb hozzam a mai kor hallgatóságához, hanem meg kell értenem annak a bibliai résznek az üzenetét, és azt az üzenetet kell a mai kor nyelvén és a mai hallgatósághoz olyan módon közel hoznom, hogy ugyanúgy megértse, mint ahogy annak idején megértette az, aki először hallotta azt az üzenetet.
Hány éven keresztül végezted ezt a szolgálatot, és hogy volt kapcsolatod onnan távolból, mondjuk egy kárpátaljai magyar emberrel, vagy erdélyivel, vagy magyarországival?
20 éven keresztül készítettem a rádióadásokat, és hát nekünk ugye az első módja annak, ahogy a hallgatóktól visszajelzést kaptunk, a levelezés volt. Tehát mi adtunk egy postai levélcímet, J.Ungár 1444, ez volt a postai levélcímünk. Ezek a levelek nagyon fontosak, mind a mai napig sok ezeret ebből megtartottam, és még ha lehetőség nyílik arra, érdemes ezekre visszatekinteni, mint egy szociológiai felmérést lehet ma csinálni az 1970-es, 80-as évekről, pontosan ezen leveleken keresztül. Az ezekben a levelekben megnyilatkozó személyes életek bemutatják nekünk annak a kornak a társadalmát.
Hol vannak ma ezek a levelek?
Nálam vannak, pontosabban ugye most költöztem haza Amerikából végleg, úgyhogy a konténerembe, amiben hazahoztam minden Amerikában levő cuccomat, még mindig egy pár ezer levél van. Egyszerű emberektől, egyetemi tanárokig és katolikus paptól kezdve baptista prédikátorig.
Említs meg néhány levelet, tehát biztos vagyok benne, hogy emlékszel több sztorira, hogy milyen meglepő komoly visszajelzéseket kaptatok.
Az egyik legemlékezetesebb levél az volt, amikor egy asszony írt arról, hogy öngyilkosságot akart elkövetni, és kiment a konyhájába, hogy kinyissa a gázcsapot, csak azért, hogy egy kis háttérzajt csináljon, oda ment előbb a rádióhoz, és ugye bekapcsolta a rádiót, és érdekes módon csodák csodájára a mi rádióadásunknak a hangja jött be, és ahelyett, hogy az asszony öngyilkosságot követett volna el, megtért. Hát amikor ezt a levelet megkaptam, majd kiugrottam a bőrömből, én a 4. emeleten voltam, ott volt az irodám, fölrohantam az 5. emeletre, ott volt az igazgatónk, és mondom neki nagy lelkendezve, hogy nézd, mi történt, hogy egy asszony öngyilkosság helyett megtért. Az érdekes reakció a következő volt. Az igazgató íróasztala egyik fiókját kihúzta, kivett belőle egy papírt, és azt mondta, hogy Jóska, itt van egy másik levél. Ezt Dél-Amerikából kaptuk, a dzsungel mélyéről, amelyben ugyanilyen történet van leírva. Valakit a Bonaire szigetéről sugárzott spanyol nyelvű adásunk elért, és ahelyett, hogy öngyilkosságot követett volna el, megtért. Tehát a rádió az így működik. De más hasonló leveleket is kaptunk, például egy olyan börtönőrtől, aki azt írta, hogy én egy gonosz ember voltam. Elővettem egyszer a pisztolyomat, és azzal az ég felé lőttem, és azt kiáltottam, hogy Isten, ha ott vagy, akkor most lelőlek. Ezt az embert is el tudta érni az evangélium üzenete. Miért? Azért, mert amikor mi a rádión keresztül az evangéliumot hirdettük, mi, jó lehet, nem láttuk a hallgatókat, mi csak tettük a magunk dolgát, de Isten szent lelke elvégezte a maga munkáját a rádió hallgatók szívében. Hála legyen Istennek, hogy nem egy és nem kettő ilyen történet van, hanem tényleg nagyon sokat tudnék elmondani. Most egy másik kategória, lelkészektől. Olyan lelkészektől, akikből püspökök lettek, így visszatekintve tudom mondani. ilyenekkel is alakult ki személyes kapcsolat és levelezés közöttünk. Egy egészen extrém példát mondanék, amikor Japánból kaptunk egy levelet. Hát az is valami egészen meglepő dolog volt, úgyhogy akkor a főmérnökünkhöz szaladtam ezzel a levéllel, hogy Japánba hallgatták az Monte Carlo-ból sugárzott adásainkat, mire a főmérnök elővette egy olyan térképet, amelynek a középpontjában Monte Carlo volt, és mutatta nekem, hogy a Magyarország felé húzott egyenes vonal, az keresztül megy éppen Japánon, ami azt jelenti, hogy a Magyarország felé sugárzott rövid hullámú adásaink kétszeres vagy háromszoros ionoszférán történt visszaverődés után valóban eljutottak Japánig. Na most ez a Japánból küldött levél, ezt nem akárki írta, hanem egy magyar jezsuita szerzetes, aki Japánban élt, és ott végezte a maga feladatát, de fontosnak tartotta, hogy a kapcsolatot velünk is felvegye.
Egészen csodálatos dolgok ezek. Közeledve a 80. évedhez, kérem, hogy beszéljél a mai feladataidról, szolgálataidról.
Ez egy érdekes dolog, hogy 20 évig volt ugye a rádió szolgálatom, és utána beindult egy ilyen könyvkiadói szolgálat, melynek révén először egy konkordanciát, aztán egy magyarázatos bibliát, és végül újonnan revideált Károli bibliát adtam ki.
Ha lehet, hangozék-e röviden, hogy mi az a konkordancia, mert sokan ezt nem tudják.
A konkordancia az egy szószedet. Minden könyvből lényegében lehet egy ilyen szószöveggyűjteményt csinálni, és így a Bibliából is. Ez azt jelenti, hogy a Bibliában előforduló szavakat, ha ABC rendbe tesszük, és minden egyes szót megnézünk, hogy az a bizonyos szó hol fordul elő a Bibliában, és ezeket az előfordulási helyeket egy ilyen szöveggyűjteménybe, könyvbe prezentáljuk, no, ez a konkordancia. Ennek azért van jelentősége, mert, ahogy szokták mondani, a Biblia magyarázza meg magát a legjobban. Tehát ha azt akarom tudni, hogy a Bibliában az a szó, hogy szív, mit jelent, hogyan használják, akkor végignézem azokat az előfordulási helyeket a Bibliában, ahol ez a szív szó előfordul. Ezt ugye az ember egy óra alatt végig tudja nézni egy konkordancia segítségével, és miközben ezt teszi, világosabbá válik előtte ennek a szónak a jelentése, ahogyan ezt a Biblia használja.
Akkor hadd használjam ki ezt az alkalmat arra, hogy megköszönjem neked ezt a munkát, mert én sok igehirdetés és előadás előtt az általad szerkesztett konkordanciát is használtam.
Én még gyerekkoromban elhatároztam, amikor azért tanultam meg németül, hogy a német konkordanciát tudjam használni, hogy egyszer majd, ha nagy leszek, akkor csinálok egy konkordanciát. Hát erre várni kellett egy pár évet, de Balázs Károllyal, aki még a 60-as években kezdett foglalkozni ezzel a gondolattal, és később ő megcsinálta az ő saját újszövetségi konkordanciáját, együtt kezdtük ezt a munkát. Közben ugye én 20 évig rádiómunkával foglalkoztam, úgyhogy akkor félre kellett tennem ezt a régi kedvenc témámat, de 1987-ben lehetőségem volt a Wycliffe Biblia Fordító Társaságot meglátogatni Amerikában. És ők nagy büszkén bemutatták nekem az ő komputer osztályukat, és elmondták, hogy kifejlesztettek egy olyan szoftvert, amelynek segítségével bárki, bármely nyelven csinálhat egy konkordanciát a Bibliához. Hát ez hiányzott nekem. Mondtam nekik, hogy de a mi magyar nyelvünk egy eléggé fura nyelv, mert abban van két olyan betű, amelyik nincsen benne a számítógéphez használt úgynevezett ASCII kódrendszerben. A hosszú ő és a hosszú ű hiányzott ahhoz, hogy be tudjuk gépelni a magyar Bibliának a szövegét a kompjúterbe. Mire a válasz az volt, hogy semmi probléma, nekünk van egy olyan szoftverünk, amivel meg tudod csinálni ezt a két hiányzó betűt, és amikor ez kész van, akkor elkezdhetitek a Biblia begépelését. egy évig tartott, amíg a Bibliának a szövegét sikerült a számítógépbe betenni. Egy következő évig tartott, amíg végig néztük ezt, és az összes hibát kiszűrtük. Nekünk olyan tökéletessé kellett tenni a komputerben levő Biblia szöveget, hogy abba egyetlen egy hiba se lehetett. Emlékszem, hogy 5 embert kértem meg erre a feladatra, hogy összehasonlítsa a Bibliának a kinyomtatott szövegét az általunk használt számítógépben levő szöveggel. Hát az igazság az, hogy 2 feladta ezt, de 3 befejezték, és így sikerült 1987-ben nekem egy olyan magyar Biblia szöveggel előállnom, amit abban az időben még senkinek nem volt. Tehát a Károli Bibliának nekünk már akkor megvolt a számítógépbe használható tökéletes szövege. Ez volt az alapja annak, hogy elkezdjük a konkordanciát készíteni.
Visszatérve akkor az eredeti kérdéshez, hogy hogy telnek a napjaid, tehát mivel foglalkozol ma?
Örömömre visszatérek ahhoz az eredeti munkához, amivel 50 évvel ezelőtt kezdtem, nevezetesen rádióadások készítéséhez. Most fejeztem be néhány nappal ezelőtt annak a 365 reggeli áhítatnak a felvételét és összevágását, amelyet podcasting révén fogunk terjeszteni. Tehát ez egy napi rövid áhítat, amely lényegében csak 2 perces, de tekintettel arra, hogy ugye ebben a mai rohanó életben még az olvasáshoz sincs idejük, ezért szükségesnek láttuk azt, hogy a hanganyag is elkészüljön ezekhez a kis rövid gondolatokhoz, rövid áhítatokhoz. Hát most éppen ezzel foglalkozom, illetve azért az évek során most már több ezer oldalasra nőtt azoknak az írásaimnak a száma, amelyeket valamilyen formában majd meg akarok jelentetni, vagy könyvformában, vagy talán még inkább ilyen podcast módon, tehát felolvasom a szövegeket, és így teszem hozzáférhetővé a hallgatók számára.
Hogyan gondolsz a halálra? Egyáltalán eszedbe jut-e időnként?
Hát hála Istennek több olyan barátom volt, és még van is, akik nagy időskort éltek meg. Én pár évvel ezelőtt építettem egy rönkházat az unokáimnak. Na ezt azért mondom el, mert egy 75 éves embernek azért ritkán jut eszébe, hogy az unokáinak egy nagy faházat építsen. Tehát ez nem egy játékház, hanem egy ilyen 4x4 méteres alapterületű fa gerendákból épített ház, ami azért komoly fizikai erőfeszítést jelent. Ezt azért mondom, mert az a erő kifejtés, amit ugye a ház építéshez ugye kellett tennem, az tökéletesen fitté alakította át a testemet, úgyhogy hála Istennek, jól érzem magam, Isten tudja, hogy még hány évet adott nekem, de nem érzem közelinek azt, hogy én nekem ezzel a gondolattal kellene foglalkoznom.
Igen, de ha mégis eszedbe jött, van benned valami szorongás, félelem vagy öröm, hogy majd ott találkozunk?
Hát én mindig úgy tekintettem erre az időre, amikor az ember elhagyja a földi színteret, hogy minden, ami itt történik, az csak bevezetése annak, ami következik. És ez a bevezetés, az igazság az, hogy általában az egy rövid szakasz az igazi nagykönyvben, és így a földi életre is úgy tekintek, hogy ez csupán a bevezetése annak az örök létnek, amely előtt áll az életünk. Arról én nagyon keveset tudok, hogy ott mivel fogok foglalkozni, stb. Abban én nem is kívánok messze menő kutatásokat végezni. Egyszerűen tudomásul veszem, hogy az az Isten, aki ezt a földet olyan csodálatosan megteremtette, még ennél sokkal külön dolgokat fog nekünk ott produkálni. Már elnézést, hogy így mondom.
Így van, és nem kis rönkház, hanem valami csodálatos világ, amit rölő beszélt, hogy helyet készítek nektek, és várlak ott benneteket. A Szentírásra még befejezésről visszatérve, kérlek, hogy Jézus személyén kívül említs meg néhány szereplőt, akiket te úgy szeretsz nagyon, és akár egy vagy több igét, amelyek fontosak voltak az életed folyamán.
Messzire kell visszanyúlnom, nekem Ábrahám egy nagyon különleges valaki, akit annak ellenére, hogy sok forduló volt az életében, mégis úgy tekintek, hogy azok a változások, amelyek az ő életében kellett, hogy történjenek, hogy valóban Isten fel tudja őt használni, azok minták voltak arra nézve, hogy milyen változásoknak kell az én életemben is történnie. De hogyha példákat kellene így igei gondolatokat alátámasztásként felhozni, már fiatal koromban, 14-15 éves koromban, tehát rögtön a megtérésem után olyan igék lettek fontossá számomra, amelyek túlmutatnak azon, hogy egyszerűen csak a keresztény élet nem más, mint bizonyos szabályoknak a betartása. Példabeszédekben van ugye az az ige, hogy az ember gondolja meg az ő útját, de Isten igazgatja annak járását. Ez azt jelenti, hogy az én részem valóban az, hogy én a tőlem telhető legjobban próbáljam azt tenni, amit teszek. De, és ott van mindenkor az, hogy valójában nem én mondom ki az utolsó szót, hanem majd Isten teszi rá a pecsétet, hogy az helyes volt, jó volt, és ezek az utólagos visszatekintések fogják igazolni azt, hogy amit akkor én döntöttem, az helyén való volt. Új szövetségi paralelje ennek az igének talán az lehet, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Tehát ez az én dolgom, hogy én mindent megtegyek annak érdekében, hogy jót csináljam a dolgokat, és ez nem egy egyszerű folyamat. Ehhez kell egy olyan alázatosság, amelybe az is benne van, hogy lehet, hogy én rosszul fogom csinálni a dolgokat. De viszont az, hogy Isten valamilyen módon engem ebbe helyreigazít az adott pillanatban, de lehet, hogy később, ez is benne van. Tehát így kell nekünk az életünket ilyen Isten előtti alázatosságban járni, amelyek felkészítenek bennünket arra, hogy valóban hasznos eszközök lehessünk Isten kezében.
Lélekhangoló.